Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Köszöntök mindenkit, ez a Trend FM és a Mediátor Full Service reklámügynökség közös műsora. A mai adás két korábbi epizód interjújából áll össze, április 7-én Kovács Péterrel, július 14-én pedig Szabó Bélával beszélgettünk. Ezek következnek most.
A témánk a 20 éves YouTube.
Igazából már olyan nagyon természetes, mint az, hogy levegőt veszel valahol, nem?
Hogy van YouTube? Hát igen. A Facebookot megerőzte minden esetre. Itt van velünk Kovács Péter, a YouTube magyarországi felelőse. Szervusz, Péter.
Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást.
Visszaelsőként. Miért maradt meg szerinted a YouTube? Mi lehet a túlélésének az oka? Annyi minden történt az elmúlt 20 évben, információs forradalom, mindenféle platform, saját videós videólejátszókkal, volt ott ugye a Vimeo, akkor voltak még nyilván egyéb versenytársak is, vagy versenytársnak jelentkező
regionális
platformok.
És nemzeti szinten is indult sok videó megosztó. Miért a YouTube maradt meg? Mik lettek azok a mérföldkövek, fejlesztések, ami miatt máig is releváns tudott maradni?
A 20 évből, egyébként idén április 23-án lesz egészen pontosan a születésnap. 14 évet volt szerencsém, vagy van még szerencsém cégen belül végignézni. Ami óriási erőssége és egyben szerencséje is a YouTube-nak, hogy egy ökoszisztéma részeként jött létre. Tehát, hogy a Google-nak nagyon-nagyon sok olyan termékterülete van, amik kölcsönösen tudják egymást segíteni. Android, az alkalmazás store-unk, a térképes megoldásunk, a search önmagában. Tehát számos olyan technológiai elem volt, amit gyakorlatilag nagyon gyorsan bele lehet olvasztani a YouTube-ba, hogy gyakorlati példát mondjak. A videókat ugye feltölteni, tárolni, egy arcpirítóan egyszerű feladat, egy óriási pendrive-ra van hozzá csak szükség, viszont az, hogy ezek megtalálhatóak legyenek, ahhoz elképesztő módon kellett a Google-nak az a kereső technológiája, amit gyakorlatilag az első vagy nulladik napon már rá lett burítva erre a videós platformra, illetve azt se felejtsük el, hogy ez egy olyan videós platform volt, ahol mérnökök tízezrei tudtak dolgozni fejlesztéseken, nagyon dinamikusan odamozgatva, hogyha valamilyen külső eseményre reagálni kellett. Megint csak egy gyakorlati példa, ami óriási előnye a platformnak, és ez a mai napig versenyelőny, ez a Content ID rendszer, ugye ez a jogtisztaságot felügyelő algoritmusoknak a halmaza, ami tényleg világszinten, ezt egyébként kimerem jelenteni, hogy egyetlen versenytárs nélküli, gyakorlatilag most arra oda jutottunk, hogy másodpercek alatt képes képi és zenei tartalmakat felismerni, azoknak a jogtulajdonosát azonosítani, és főleg ez zenei területen elképesztően fontos. Ugye mostanra már a zenei előadók nem megtelt koncert helyszínek létszámaival rócsóznak, amikor új helyszínt keresnek, hanem YouTube megtekintés az a közös valuta, amit a világon mindenki elismer, amikor arról van szó, hogy mekkora egy zenész. Úgyhogy nekik ez az offline életük szervezésében, de online térben is elképesztően fontos, hogy ez a Content ID tökéletesen működjön.
Az lett volna a következő kérdésem, hogy ez felhasználói szinten hol jelentkezik, amiket most elmondasz, mert ezek inkább ilyen policy kérdések, meg technikai kérdések, viszont akkor itt konkrétan pénzre is váltható ez a morális hozzáállás.
Abszolút. Egyrészt ugye azon felhasználók részéről, akik maguk is töltenek fel tartalmat, gyakorlatilag az első pillanatban találkoznak ezzel a rendszerrel, hiszen ez a rendszer nem csak a hivatalos tartalomgyártók tartalmait felügyeli, hanem a felhasználói részt is. Tehát ott is, hogyha feltöltök egy születésnapi videót, amiben van egy zenei tartalom, akkor normál felhasználóként is azonnal szembe találkozom azzal, hogy hú, itt létezik olyan, hogy digitális jog, jogtisztán kell használnom a tartalmakat, tehát van egy ilyen edukációs lecsapódása. És a rendszer igazából akkor működik jól, hogyha a normál, csak néző felhasználó semmit nem érzékel abból, hogy ez a Content ID a háttérben zakatol, és ez így is van kialakítva.
Az egyik ilyen legújabb fejlemény az az, hogy olvastuk, vannak piacok, ahol az emberek már többet YouTube-oznak tévén, mint telefonon. Ez mit jelent a számotokra? Milyen fejlődési utat jelöl ki a jövőre nézve? Nagyon egyszerűen fogalmazva, hova vezet ez?
Egy nagyon érdekes technológiai satút okoz, mert hogy van egy világszintű trend, ami a rövid videók felé, nyilván itt a rengeteg és nagy versenytárs miatt, alapvetően most a videós sztori, az a rövid tartalom. Mégis nálunk két lovat kell egyszerre megülni, pontosan emiatt, amit te is említettél, hogy az USA-ban mostanra a televízió már átvette az elsődleges képernyő szerepét. Országra bontott adatot nem szoktunk egyébként kommunikálni, úgyhogy most csak így ráutalni tudok arra, hogy Magyarországon is már több mint 20% a TV képernyőn keresztül fogyasztott YouTube-os tartalom aránya.
Ugye korábban gondolom, itt az emberek nem sortokat néznek, hanem ennél hosszabb tartalmakat, beszélgetéseket, interjúkat.
És érdekes módon, de a leggyorsabban növekvő televízión fogyasztott videós kategória az a shorts.
De miért vajon?
Saját elméleteim vannak egyelőre, hogy ez a doom scrolling, ezt annyira megszoktuk. Ja. Hogy a televízión is gyakorlatilag ezt csináljuk, és egyébként lehet vádolni, meg alfa generációzni és társai, de ha belegondolunk, ez teljesen ugyanaz, amikor az első kábeltelevíziók megérkeztek, sőt, még hajdanán ugye az első német nyelvű csatornák, és végre a két tévécsatornából lett 40, és ott is csak kapcsolgattunk, és tekertünk, tehát ez így minden generációban megvolt, és ez egész egyszerűen beköltözött a tévébe, ami rengeteg új kihívást hoz, mert gyakorlatilag azt várja el tőlünk is, hogy egy sokkal interaktívabb tévés felületet, alkalmazást kell kidolgozni. Meg kell oldanunk azt, hogy mondjuk a telefonon tudjak hozzászólást írni egy videóhoz, ami egyébként abban a pillanatban a tévén megy, ez egyébként már...
Hát meg olyan tévéket legyártani, amelyik így a tartalomtól függően forgatja magát 90 fokkal.
Forgatja, ugye ez egy nagyon elképesztően érdekes trend, és bevallom, mi sem számítottunk rá, hogy a shorts az ilyen gyorsan meghódítja a tévéképernyőt.
Maradjunk még egy pillanatra itt, hogy néz ki most Magyarországon egy átlagos YouTube-ozás, egy csúnyán fogalmazva user session, kanapén, otthon vloggereket néznek, az emberek inkább zenéket hallgatnak, és azokat keresik leginkább, vagy kifejezetten keresésből konkrét dolgokat, barkács videókat keresnek, hogyan javítom meg a konnektoromat, vagy a riportokat, kicsit így a hagyományos mainstream média irányából érkező, jól szerkesztett, alaposan összepakolt anyagokat nézik. Hogy kell elképzelni, hogyan YouTube-oznak a magyarok általában, hogyha van 3-4 ilyen tipikus use case?
Olyannyira gyakran kapjuk meg ezt a kérdést, hogy próbáltuk ezt így kiátlagolni, és oda jutottunk el, hogy a teljes lakosságra semmit nem lehet kijelenteni, mert annyira szétszóródik. Hogyha lemegyünk szeletekre, akkor pedig nyilván korcsoportok szerint nagyon-nagyon más. Ha mégis megpróbálom összefoglalni, akkor ahogy a fiatalok felől haladunk az idősek felé, a zene a fiataloknál elképesztően nagy. És nem csak a music, hanem a hagyományos YouTube-on fogyasztott zenetartalom az elképesztően magas. És innen, ahogy megyünk az idősebbek felé, ott érkezik meg a DIY. Elképesztő szórakoztató kereséseket látunk. Egyébként nyilván agregált módon is nem látjuk, hogy kihez tartozik, de hogy mikre keresnek az emberek, hogy hogyan lehet otthon megjavítani. Eldugult 50-es PVC cső kidugítása, és ezek létező keresések.
Ez lehet, hogy én voltam.
És az a legérdekesebb, hogy van rá videós válasz egyébként.
Mindenre van videós válasz.
És innen megyünk aztán a podcastok, politikai műsorok, az egész 40-50 perces Nat Geo jellegű tartalmak irányába. Nyilván a gaming, óriási terület, és ez Magyarországon szintén ott van. Tehát igazából ez a három, hogyha hármat kellene kijelölni, akkor azt mondanám, hogy zene, DIY és ilyen edukációs tartalmak, és a gaming is ez a szórakoztató.
Ugye mondod ezt a DIY dolgot, itt a felhasználók azért kezdtek el DIY videókat keresni, mert lehetőséget ad rá YouTube, vagy azért alkalmazkodott ehhez az ökoszisztéma, mert igény volt rá. Szóval mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás?
Melyik a tyúk, melyik a tojás? Ugye a Google megoldások azért működnek jól, mert mindig először egy felhasználói igényre adunk választ, és legfeljebb utána abból születik valamilyen hasznos. Tehát gyakorlatilag nem az történik, hogy az algoritmuson tekertünk úgy, hogy jobban nyomja a DIY megoldásokat, egész egyszerűen a felhasználók kezdtek el keresni, és onnantól kezdve ezek a tanulóképes algoritmusok egyre jobban megtanulták, hogyan kell nyilván a 80 lokalizált nyelven indexálni ezeket a tartalmakat, és gyakorlatilag mi emberek tanítjuk fel a rendszert, hogy mi az, amit elénk hozzon, és ugye az AI szókapcsolatot nem fogom tudni megkerülni én sem. Gyakorlatilag a jövő az, hogy elmozdulni onnan, hogy mire keres a felhasználó, hanem megpróbálni megjósolni, hogy mi lesz a következő keresése.
Tehát, hogy prediktív gondolatolvasás.
annak a határa valahol, de hogy tényleg olyan döbbenetes mennyiségű adattal rendelkezünk.
Nyilván minél hosszabb idő telik el az adatok begyűjtése óta, annál jobban tudjátok, hogy pontosan, ki mit csinál.
Igen.
A videós típusoknál említetted a zenéket, ami a fiatalok, a gaminget, említetted a DIY-t. Az volt az érdekes, hogy a felsorolásodból az influencerek a tartalma és az influencerek nézése kimaradt.
Ők inkább ők a közösségi platformokon vannak,
influencerek. Nem? Ők az influencerek, tehát hogy a csak egy néhány magyar kedvencet mondjak, a Progresszív Burkoló nevű kolléga például, tehát hogy ő is egy influencer, és ő mondjuk burkolós videókat
DIY.
DIY kategóriában. Friderikusz Podcast, szintén ő is egy influencernek tekintető, a The Zone, mint autós csatorna, az is ugye hobby kategória, vagy a The VR-ék, Owen McKendry, tehát hogy ők meg ugye gaming kategóriában, ezek mind-mind kreatorokhoz csatlakoznak, és ugye, vagy kötődnek, és attól, hogy valakinek 1000 vagy 150 ezer feliratkozó van, ő még ugyanúgy kreátornak számít.
Muszáj beszélnünk a shortsokról is, különösen, hogyha már itt a jövőnél tartunk. Mi kell ahhoz, hogy a shorts jól felvegye a versenyt az Instagram reels-ekkel, TikTokkal?
Egyáltalán fel akarja venni a versenyt?
Átfogalmaznám a kérdést, mi kell ahhoz, hogy a TikTok és a Reels felvegye a harcot a shortszal.
Oh.
Ennyit talán belefér. Egyébként én személy szerint nagyon-nagyon örülök, hogy ez a két versenytárs ott van a nyakunkon, sőt, egyes területen egyébként meg is előzött minket. Soha annyi jó dolgot, rövid idő alatt nem láttam születni a cégnél, mint amikor egy versenytárs megszorongatta a Google-t. Megint azt gondolom, hogy az fog az előnyünkre válni, hogy a shorts egy ökoszisztémának egy része. Egy döbbenetes 3 milliárd felhasználót kezelő YouTube platformba van teljes módon integrálva, működik a monetizálása, működik a kereshetősége, indexálás, 100% brand safe. A mutatószámaink, nem megbántva senkit, tiszták, átláthatóak és következetesek. Úgyhogy én azt mondom, hogy ha azon a pályán tudunk maradni és a saját fejlesztéseinkre fókuszálni, akkor remélhetőleg még 20 év múlva is fogunk tudni itt YouTube shortsról és videókról, YouTube videókról beszélgetni.
Akkor boldog születésnapot kívánunk, mást nem marad hátra.
Köszönjük szépen.
Aki itt volt velünk, Kovács Péter, a YouTube magyarországi felelőse. Rebrief. Hogyan kopik el a CSR fogalma, és hogyan válik társadalmi innovációvá? Ez lesz a témánk, a vendégünk Szabó Béla, a Telekom márkaigazgatója, akit üdvözlünk szeretettel. Hello Béla!
Sziasztok!
Korábban írtál arról, hogy a társadalmi innováció és a márka hatás az túlmutat a CSR-on. Ez jelenteti azt, hogy maga ez a fogalom, hogy CSR, ez elkezdett elkopni, vagy át kell matricázni? Mit látsz így 2025-ben?
Egy kicsit úgy hangzik ez a CSR, mint hogyha visszaugrottunk volna az időben jó pár évet.
Mert, akkor igen.
Mert elég, hogy is mondjam, egy eltűnt a diskurzusból. Szerintem azért, mert úgy a márka működés eleve felelős magatartássá vált, vagy kezd válni, vagy folyamatban van ez a felelős működés. Tehát, hogy ez nem egy külön kiszervezett valami, hanem mondjuk, ha márkáról beszélünk, akkor ez eleve a márka működésnek a részévé válik.
Ezt tényleg így látod? A teljes marketing magyar szakmában, vagy inkább ez nagyon belőletek jön, és ti vagytok az élenjárója ennek?
Nem így látom. Inkább akkor úgy fogalmazom, hogy van egy olyan márkaépítési modell, vagy hozzáállás, aminek ez része. Van a másfajta, vagy egy csomó másfajta márkaépítési modell, ami hol közelebb van, hol távolabb a kommunikációtól, hol a kommunikációt jelenti csupán. A mi megközelítésünk egy ilyen nagyon integratív, integrált megközelítés a márkaépítés szempontjából. Ez nem csak a kommunikációt, hanem a kereskedelmet, vállalati stratégiát, a teljes vállalati működés magába öleli. Tehát véleményem szerint a márka stratégia az nagyobb entitás, mint a marketing.
Példákon keresztül ezt meg tudod mutatni, vagy egy példán keresztül meg tud mutatni?
Mi váltam?
Hát annyival több, hogy a marketing elsősorban arról szól, hogy a termékeket, szolgáltatásokat hogyan adjuk el profit ellenében, és hogy milyen ár, stb. Mellett, hol, és így tovább, 4P, míg a márka az ugye képes meghajtani a belső kommunikációt, nálunk a technológiai szervezetet, ugye kihat arról, hogy hogyan kommunikálunk a leendő munkavállalókkal, kihat arra tulajdonképpen, hogy hogyan építkezünk, hogyan hozunk létre nem csak termékeket, hanem bármilyen fajta új eszetet, hova terjeszkedik a cég, milyen formában, mit érdemes megvenni, mit nem. Tehát tulajdonképpen, amikor bármi tevékenységet, bármi lépést tesz egy cég ebben a megközelítésben, valamilyen formában kikéri a márka véleményét is. Jó esetben nem kikéri, hanem eleve így tulajdonképpen állandóan a top of mindban van a márka, miközben a vállalat halad előre a tervezett útján.
Még mielőtt így belemélyednénk mélyebben egy picit a Telekom érintettségébe ezzel kapcsolatban, illetve az ambíciókról beszélnénk, kicsit kitágítanám a kérdést. A legutóbbi adásban Szinai Ádámmal beszélgettünk a társadalmi felelősségvállásról, és ott fölmerült az a kérdés, hogy itt érzékelhető volt egy nagy hátraarc, főleg az amerikai elnökválasztás fényében, hogy ebből te érzékeltek bármit, vagy milyen gondolataid vannak? Mert nagyon úgy tűnt, hogy teljes hátraarcot is kidobtak komplett ilyen társadalmi felelősségvállás irányába mutató gondolatokat, iniciatívákat, stb. És ott sorakoztak Donald Trump mögött a háttérben a legnagyobb, legmenőbb cégek vezetői. Mit érzékelsz ebben Magyarországon? Milyen támogatottság van ennek? Vagy van-e bármi hatása ennek a globális dolognak?
Szerintem érzékelhető. Talán nem olyan erővel, mint Amerikában. Tehát itt nem sorakoztunk fel annyira, meg nem dobtuk ki olyan erővel, és egyébként látszik, hogy azért az, amit tulajdonképpen a diversity-ről szól az elmúlt napok fényében, azért eléggé masszív, hogy a vállalatok ebből, hogy vannak benne, az talán változott. De erről egyébként egy kicsit más szempontból közelíteném ezt a kérdést abból, hogy Telekom, CSA, társadalmi innovációról beszéltünk. Tehát azok a cégek, akik a purpose működés mentén olyan témába vágtak bele, mint ami most ki van dobva egy kicsit, amit feszegetsz, az szerintem egy rossz működés. Uh-huh. Mert ugye ennek a purpose alapú működésnek, de ezt nagyon sokféleképpen lehet azért nevezni, több formája is van, mi egy speciális formáját követjük, ami adott esetben még így globálisan sem feltétlenül így van. A purpose az arról szól, egy értelmezés mentén, hogy a cég olyan témák mellett teszi le a voksát, ami ilyen társadalmiak helyes. Diversity, környezetvédelem, egyenlőség, egyenjogúság, és így tovább. De ezeknek egyébként a legritkább esetben van kapcsolata azzal a működéssel, termékkel, szolgáltatással, amit a vállalat cég előállít. Ez egy felvett dolog, közelebb van a CSR-hoz, csak átmegy a reklámterébe, mint ahhoz, hogy tulajdonképpen, mint a társadalmi innovációhoz, vagy a kereskedelmi tevékenységhez. Ezzel szemben a mi megközelítésünk az ennek nem homlokegyenest ellentétje, de teljesen más, szintén purpose-nek nevezzük. Ez olyan tulajdonképpen a mi megközelítésünk, hogy a társadalmi innováció alapú. Tehát mi igyekszünk a működésünkhez kapcsolva olyan ügyeket, témákat találni, amire mi a működésünkön keresztül is tudunk hatással lenni, javítani, fejleszteni. Tehát nem kell külön pénzt adnunk valami civil szervezetnek, azért mert egyenjogúság, hanem az, hogy működünk, megyünk előre, fejlesztjük a szolgáltatásainkat, ugye igyekszünk olyan tevékenységeket behozni, amit az emberek hajlandóak pénzt fizetni. Az ügyünk ehhez egyértelműen hozzá van kapcsolva, tehát miközben az ügyünkről beszélünk, társadalmilag innovatív módon, akkor egyúttal képesek vagyunk a kereskedelmi tevékenységüket, céljainkat is menedzselni.
Mi van előbb, az ügy vagy a termék?
A termék. Mi esetünkben, mert a Telekom ugye abban a purpose működésben van, hogy ezt már működés közben tette magáévá. Tehát nem így jött létre, egy csomó startup az alapító révén eleve egy ilyen probléma megoldó alapon jön létre. Ugye mi inkább ilyen problémát, társadalmi problémát igyekszünk megoldani, és ezt tesszük az ügyünké, nem pedig ilyen ügy alapon működünk, hogy ez egy érdekes ügy, ezt jó lenne megoldani, mert olyan menő, sokat beszélnek róla, adekvát. Mi azt mondjuk, hogy igyekszünk olyat találni, amivel mondom, eddig nem volt ekkora szó róla, most már egyébként jön be a világ ebbe a témába, de még 8-9 évvel ezelőtt ez nem volt ekkora nagy téma. De mi kitartunk, megyünk előre, mert minden purpose ebből a szempontból, amiről mi beszélünk, jövőálló. Ha ez túl nagy, a mi ügyünk, a mi, vagyis mondjam, a társadalmi helyzet vagy problémánk, amit megtaláltunk, az nagyon nagy. Tehát el kell fogadni azt, hogy ebben mi önállóan így drasztikus változást nem fogunk tudni elérni. Ezért lenne jó tulajdonképpen minél többen belépnének ebbe a térbe, de ugyanakkor abban is hiszünk, hogy tudunk erre hatni. Tehát, hogy érdekesebb kampányokat tudunk csinálni, ez az egyik, ez is igaz ebben, tehát hogy tudunk kreatív fejlesztésbe átfordítani az ebből fakadó energiát, másrészt pedig képesek vagyunk ilyen pozitív hatást kifejteni társadalmi szinten ebben a témában, a társadalom egészére, szegmensekre, B2B, B2C-re vonatkozva egyaránt.
Mondtad, hogy a termék van előbb, de hogy görbítitek hozzá a víziót, vagy a víziót hogy illesztitek össze a termékkel? Ez hogy néz ki ez a folyamat nálatok?
Mondom is, van erre egy folyamat, meg ezt mindenki ezt a folyamatot használhatja. Megvizsgáljuk a terméket, ugye vannak a terméknek, tehát ez mindig is így volt, funkcionális előnyei, ugye ez az alapvető, meg tudod nézni, milyen ilyen érzelmi térbe tudod beemelni, ez a reklámosoknál elsősorban az, hogy hogyan tudod ilyen túlfogyasztásra csábítani az embereket azáltal, hogy szebb leszel tőle, vagányabb, talán egy szexibb, stb. Nagyon széles ez a tárház. Mi egyre tovább lépünk, próbáljuk egy olyan területet megtalálni, ami a termékhez még hozzákapcsolható, ami tulajdonképpen egy ilyen magasabb rendű értékmező. Most nem tudom, hogy jobban...
Ezt az ügyre érted?
Tehát, nem, vagy... ezt a termékhez, oda vezető úton vagyunk, de hogy igyekszünk, ugye, na, tehát a mi esetünkben az, hogy mi a telco vállalat vagyunk, tulajdonképpen konnektivitást értékesítünk, de ebből, ha ezen mész tovább ezen az úton, akkor nagyon nagy a valószínűsége, meg a terheltsége ennek abban a szempontból, hogy közművé válsz, mert ez a konnektivitás manapság már alapvető, mint a levegő, ha nincs, akkor nagyon nagy baj. Tehát ez, hogy a konnektivitásban vagyunk, akkor ez ilyen közmű. Ezért mi elkezdünk abból az irányban ránézni magunk működésre, hogy hova tartunk. Mi digitális vállalattá válva a digitalizációnak vagyunk a driverei, azért, mert a network, a hálózat, az ennek az alapja. Tehát hitelességünk az nagyon erős. A hálózatunk nélkül, nem csak a miénk, a versenytársaink hálózata nélkül is, nincs digitalizáció. Technológiai fejlődés van, az AI attól még létrejön, hogy nincs hálózat, de a digitalizáció az a technológiának az interfésze, az, hogy hogyan használja a társadalom, az emberi faj a technológiát, az a digitalizáció, erre viszont szükség az a hálózat. És a digitalizáció az egy olyan dolog, hogy ezzel foglalkoznunk kell, mert ez az új lemaradási terület. De hogy egyébként a hálózaton túlmutatóan pedig igyekszünk a kategóriánkat mi, mint piacvezető tágítani, hogy nem csak konnektivitást értékesítünk, hanem olyan digitális termékeket is, ami kapcsolatban az egészséggel, a fejlődéssel, a tanulással, és ez nem csak eszközök, hanem ezek lehetnek, például nekünk van egy egészségszolgáltatásunk, Ami tulajdonképpen lehetővé teszi bárkinek, aki ebbe becsekkol, hogy kapni egy másodlagos szakvéleményt az egészségre vonalkozóan, egészségügyi tanácsadást. Tehát tulajdonképpen mi nem egészségügyben vagyunk ezzel, hanem az egészségprevencióban, egészségmegtartásban. És ez a digitális oldalát tesszük ebbe bele. De ez igaz lehet, mondom, tanulásra, családmenedzsmentre, a B2B-nek, tehát a vállalkozóknak a működésére, hogyan tudnak tulajdonképpen legkönnyebben előrébb lépni, ez mind digitális. Tehát mi azt szeretnénk az embereknek ugye megtanítani ennek kapcsán, és innen jön a mi ügyünk, meg a purpose-ünk, hogy hogyan lehet a digitalizációt a szórakozáson túl a saját épülésedre használni.
Jövő héten folytassuk innen a beszélgetést. Nagyon köszi, hogy elvállaltad azt a beszélgetést is.
Köszönöm szépen.
Szabó Béla volt a vendégünk, a Telekom márkaigazgatója. Itt be is fejeződik a Rebrief. Jövő héten találkozunk, addig is jó rádiózást, viszont hallásra.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősen.